Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Koncz Barbara, a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ezért csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. 10. alkalommal csinálták meg a PwC magyarországi vezérigazgatói felmérését, ami a PwC globális vezérigazgatói felmérésének a mintáján alapul. Ez majd összehasonlításra is alapot ad. Milyen cégeket kerestek meg itthon?
240 válaszadónk volt ebben az évben. Jaj, elnézést, nagyon belvágtam be először, és hadd köszöntsem én is a hallgatókat, jó napot kívánok. Szóval 240 vezérigazgatót kérdeztünk meg ebben az évben. A vállalkozásoknak a jelentős többsége magántulajdonban lévő vállalat, többségében 95%-ban vagy 90%-ban nagyvállalkozások, pár százalékuk, úgyhogy nagyjából 20 tőzsdéjegyzett, és megkérdeztünk egy-két állami tulajdonban lévő vállalatot is. De összességében elmondható, hogy a mintavétel az jellemzően a nagy vállalatoknak a körét fedi le, egy-két KKV került csak be a mintába, és jellemzően, illetve nagyon sok esetben külföldi tulajdonosú vállalkozásról van szó.
Ugye ez a tizedik. Igyekeznek általában a felmérésekben ugyanazokat megkeresni, akik korábban is voltak, mert ez piac nyilván változhat menet közben, megalakulhatnak újak is, és akkor azok is bekerülnek valamilyen minta alapján?
Gyakorlatilag a megkeresés az nem tudományos alapon történik, hanem igyekszünk minél több vezérigazgatót megkeresni. Ez egy viszonylag hosszú felmérés, ezt el kell mondanom, hogy ez nem egy 5 perces beszélgetés, ahogy látják majd az adatokból is. Itt egy másfél órát legalább rá kell szánni, személyesen történik az interjú, illetve idén személyesen az ugye egy videóhívásnak a keretében történt. Tehát nem feltétlenül mindenki tud mindig ránk kérni, igyekszünk bővíteni a kört, és igyekszünk valóban is, ahogy ön is mondta, ugyanazokat is megszólaltatni. Van például több olyan vezérigazgató is, ha jól emlékszem, a számla 6 talán, aki már az első felmérésben is részt vett, és idén is válaszolt a kérdéseinkre.
Hogy tudták megcsinálni most a felmérést, amikor a felvétel mélysége meg a hossza az igényli a személyes jelenlétet, és eddig, amíg nem volt pandémia, én úgy tudom, hogy általában személyesen csinálták.
Igen, ez volt a gyakorlat, sőt, az volt a nagyon ritka kivétel, amikor nem személyesen került sor az adatfelvételre. Hát most nem nagyon volt erre lehetőségünk. Próbáltuk úgy megoldani, hogy lehessen valódi párbeszéd, legyen valódi beszélgetés. Ezért a PwC oldaláról sosem egy kolléga csatlakozott, hanem mindig legalább 2. Az egyikük felelt az adatrögzítésért, és a másik kolléga az interjúztató, ő pedig tényleg csak egy beszélgetés jellegű kommunikációt szeretett volna folytatni, ne kelljen semmi másra koncentrálni, kizárólag arra, amit a beszélgető partnere mond. Nyilván ez nem ugyanolyan, mint amikor személyesen találkozunk, de próbáltuk a körülmények között a legjobbat kihozni a helyzetből. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy hatékony volt így a felmérés. Egy picit rövidebbek voltak a beszélgetések, kicsit jobban tartanunk kellett az ütemet, de a résztvevők számában nem okozott ez visszaesés, sőt ez idén volt az eddigi valaha legnagyobb mért válaszadói létszámunk ezzel a 240 fővel.
Hogy érzi, rá fognak szokni az online adatfelvételre, beszélgetésekre, vagy ahogy lehet azért visszamennek a személyesbe?
Hát ez nagyon jó kérdés, hogyha az én személyes véleményemet mondhatom, én a személyes találkozást jobban preferálom. Egyszerűen a kötetlen beszélgetésnek több tere van. Tehát az a kis csícsát, hogyha hívhatjuk itt, mielőtt nekiállunk az interjúnak, illetve amikor már lezártuk az interjút, ez azért egy online-ba hiányzik. És én azt hiányoltam az idén, az elmúlt 12 hónapban meg különösen.
Lehet látni online-ban azt, hogy valaki valamit hogyan mond? Mert a személyes beszélgetésekben azért a testbeszédnek annak rettenetesen nagy hangsúlya van. Különösen, hogyha már olyan összeszokott beszélgető partnerekről van szó, mint mondjuk a PwC munkatársa, meg a vezérigazgató, akik egyébként ismerik egymást a korábbi felvételekből.
Sokkal nehezebb, kétségkívül. Ez egyébként kijött a felmérésből is. Az egyik ilyen visszajelzés az volt, hogy nehezebben tudjuk olvasni online környezetben egymás reakcióit, és ez sajnos itt az interjú során is megmutatkozott. Mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy pontosan egy évvel ezelőtt mennyire voltunk ebben ügyesek, és hol tartunk most, akkor azért javul a helyzet, de kétségkívül sokkal könnyebb megállapítani a másik embernek a hangulatát, véleményét, álláspontját a testbeszédéből, ahogy ön is mondta, hogyha személyesen találkozunk.
2020. októberre és 2021. januárja között volt a felmérés, a beszélgetések. Az a járványnak egy teljesen más szakasza volt. Relevánsak az adatok ma is?
Nagyon jó a kérdés. Ugye akkor még azt hittük, hogy hát itt a második hullám mindjárt kezdődik, de jól boldogulunk vele. Azóta sajnos már a harmadik hullámnak a közepében vagyunk, ami rosszabb lett, mint amit vártunk. Én azt gondolom, hogy a felmérésnek bizonyos pontjai ugyanúgy megőrizték a relevanciájukat. Tehát amikor azt kérdezték, hogy mitől aggódnak, azt kérdeztük, hogy mi aggasztja a vezérigazgatókat, vagy mit beterveznek befektetni. Szerintem azokban a pontokban nem okoz változást az, hogy most ilyenné vált a járványhelyzet. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos várakozásokra hathatna talán rá egy kicsit, de egyébként én itt is azért gondolom úgy, hogy megmaradt az adatok relevanciája, mert a vezérigazgatóinknak a többsége azt mondta, hogy széles körben az oltások 21 második felében lesznek elérhetőek, tehát erre a tavaszra még ők sem nagyon számítottak, hogy itt változik az élet.
Optimisták?
Pozitív irányba.
Optimisták voltak akkor, és gondolja, hogy optimisták most is, hogyha tényleg meg lesz az átoltottság, akkor tényleg ugyanolyan ütemben fogunk felfele menni, ahogy akkor mondták?
Szerintem igen, és ami miatt ezt merem mondani, az pont, ahogy ön is mondta, a globális adatokkal való összehasonlítás. Mert a globális vezérigazgatók, azok még a magyar vezérigazgatóknál is optimistábbak voltak a növekedéssel kapcsolatban. Nálunk kétharmada mondta a vezérigazgatóknak, hogy gyorsulni fog 2021-ben, illetve az elkövetkezendő 12 hónapban a gazdaság növekedési üteme, míg a globális felmérésben ez a vezérigazgatók háromnegyede véleménye volt. És hogyha abból indulunk ki, hogy most elsősorban Magyarországot, esetleg kelet-európai országokat, európai országokat érint a harmadik hullám, egyes országokban más területeken, más országokban, például az USA-ban pedig már egy kicsit csökken, akkor alapozhatunk arra, hogy a globális felmérés adatai azok valószínűleg rávetíthetők a magyar felmérésre is, hiszen ők pedig akkor voltak a csúcson.
Az kitapintató volt-e, hogy a magyar vezetők azok milyen mélyről képzelik el az indulást, a felfele menetelt? Mi lesz a bázisa a növekedésnek? Magyarán mekkorát üt majd egy járvány a gazdaságokon, a miénken is, meg mindenkién.
Gyakorlatilag ezt az 5% körüli GDP elmaradást prognosztizálták egyébként. Ugye amikor elkezdtük az adatfelvételt, akkor még nem voltak meg a negyedéves adatok, amik aztán egyébként egy kicsit jobbak lettek, mint ami a várakozás volt. Azt mondták, hogy nem gondolják azt, hogy ennél jobban be fog esni a gazdaság, és hogy innen fogunk felfele indulni. Ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a vezérigazgatók egy részét nem érintette nagyon hátrányosan gazdaságilag, a vállalkozásukat, magukat nem érintette hátrányosan a koronavírus. Természetesen voltak olyan cégek, akiknél voltak átmeneti leállások. Jellemzően ez egyébként alapanyag hiány miatt, tehát a beszállítói láncokban lévő fennakadások miatt történt, nem pedig azért, mert tömeges volt a megbetegedés. Nyilván itt az adatfelvétel időpontja az valóban a második hullám eleje volt, még most lehet, hogy más lenne a helyzet. De nagyon sokan voltak olyanok, akiknél, hogyha esetleg az egyik piaci út bezárult, az adott termékre nem volt kereslet, akkor világgyorsan át tudtak állni egy másik termékre. Mondjak egy példát, mikrocsip gyár, mondjuk lélegeztetőgépekhez kezdett el mikrocsipet gyártani. Gyakorlatilag az eredményét nem befolyásolta a vírus.
Van valami,
sőt, növekedett is.
Van annak valami mintája, hogy milyen iparágak járványállók igazán? Mert azt lehetett látni, hogy a vendéglátás az nem járványálló, mert az emberek nem utazhatnak nyilvánvalóan, de akkor ezek szerint a mikrocsip gyártás az meg az.
Az úgy tűnik, hogy az. És egyébként az autóiparból is hadd hozzak egy példát, ott is voltak átmeneti leállások, és utána azt mondták több autóipari beszállító, autógyárral is beszéltünk, hogy Kína nagyon megütötte őket, tehát a globális piacot nagyon megütötte, amikor Kína lezárt. Ugye ez a január, február, márciusi időszak. Aztán, amikor Kína kezdett újra nyitni, hirtelen egy olyan érzés volt, mintha mindenki autót szeretne venni, és gyakorlatilag nagyobb lett a kereslet, mint amit ők vártak korábban. Úgyhogy az autóipar is visszapattant. Gyakorlatilag. Hát nyilván a turizmus és a vendéglátás és a hozzájuk kapcsolódó iparágak azok egyáltalán nem járványállóak, hogyha mondhatom így. Az építőipart azt tapasztaltuk, hogy szintén nem érintette nagyon hátrányosan a válság, és összességében a gyártó tevékenységek azok úgy tűnik, hogy működtek.
Hova lehetett eladni a termékeket, amikor azt lehetett látni, hogy az első szakaszban legalábbis nagyon gyors határzárások történtek, és bizonyos stratégiai dolgokat katonai segítséggel gyorsítottan kellett áthozni, de hát ez minden esetben nem megy így.
Abszolút, de hogyha belegondolunk, hogy azért ezek a határzárások, ezek viszonylag átmenetiek voltak, ugye Európa nem erre épül, hogy határzárak vannak, vagy nehogy nem, nincsen szabad áramlása a termékeknek, úgyhogy pár hét után ezek a határzárak, amennyire én emlékszem, be cáfoljon, hogyha nem jól mondom, ezeket a szigorú határzárakat felmondták, hogy felbontották, és a teherforgalom az változatlanul mehetett egy idő után tovább, és most sincsenek ezzel kapcsolatban korlátozások. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az áruknak az áramlása az majdnem, hogy változatlan volt egy szünet után, tehát nyilvánvalóan, amint beindult a járvány, nem tudtuk még, hogy mire számítsunk. Rettenetesen szigorú szabályokat vezetett be minden európai ország. Ugye ez március közepétől, amikor mi is lezártunk, egy pár hétig tartott, de utána feloldották ezeket, és amikor mi már az interjúkat felvettük, addigra az akadálytalan volt az áruforgalom gyakorlatilag.
Minden felmérésben megkérdezik a vezetőket, hogy milyen kockázatokkal számolnak, és azokat a kockázatokat hogyan állítanák sorrendbe, hogyan súlyozzák. A járvány ezen a kockázati sorrenden változtatott valamit?
Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen aggodalmak foglalkoztatták a vezetőket, ugye erre irányult az egyik kérdésünk, hogy mik azok a potenciális gazdasági, politikai, társadalmi, környezeti tényezők, amik szerintük a növekedési kilátásokat a legjobban befolyásolhatják, akkor új szereplő a pandémia, és abszolút első helyezett lett. Egyébként ez nem csak a magyar felmérésben, hanem a globális felmérésben is így van. A globális felmérésben egy hihetetlen eredmény született, ilyet még nem is nagyon láttam aggodalmak kapcsán, 91% azt mondta, hogy ez az abszolút kockázat, amivel foglalkozni kell. Magyarországon ez 82% volt, a pandémia korábban nem szerepelt gyakorlatilag
nem volt
az aggodalmak között.
De egy vezető hogyan képzeli el a pandémia kockázatát? Arra gondolok, hogy én, mint munkavállaló, úgy képzelem el a pandémia kockázatát, hogy elkapom a betegséget, kórházba kerülök, meghalok. Elég nagy kockázat. Egy vezető hogy számol ezzel?
Gyakorlatilag a céges szinten néz. Gyakorlatilag azt mondták el, hogy korábban az egészségügyi ilyen válsághelyzetekkel és annak az ő gazdasági működésükre gyakorolt hatásával egyáltalán nem számoltak, nem volt ilyen globális vírus gyakorlatilag 100 éve. Ők most elég komoly elemzéseket folytattak azzal kapcsolatban, hogy milyen az ő cégüknek a kockázattűrő képessége, hogy néznek ki a beszállítói láncai, hogy vannak például ellátva alapanyagokkal, hogyha bejön egy határzár, akkor mennyi ideig tudnak tovább gyártani, anélkül, hogy kifogynának a raktárból a félkész termékek. Milyen olyan egyéb rendszer szintű kockázatok lehetnek, amik azonnali reakciót követelhetnek meg. Legyen szó például az elkülönítésről, vagy a megfelelő szellőztető rendszerről, vagy bizonyos munkafolyamatoknak a tényleges fizikai elkülönítésről egymástól, hogy esetleg valaki elkapja az egyik folyamatnál a járványt, ez ne terjedjen tovább a teljes gyártócsarnokban például. Átalakították nagyon sokan a belső működéseket, nagyon nagy figyelmet helyeztek az automatizációra, hiszen minél magasabb szinten automatizált például egy gyártás, annál kisebb kockázatot jelent, hogyha az emberi erőforrásból valaki valamekkora létszám kiesik.
Levonták a következtetéseket? Például volt, aki azt mondta, hogy mostantól kezdve nagyobb raktár kapacitást fogok fenntartani, még hogyha az sokkal többbe kerül is, és nem lesz az, hogy csak rövid, hogy a szállításra alapozok, és csak azt fogom legyártani, ami éppen megérkezik, hogy ne kelljen tárolni?
Talán kicsit még korai azt mondani, hogy mindenki levonta a következtetéseket. Ezt szerintem az elkövetkezendő 1-2 évnek a feladata lesz, hogy felmérjék azt, hogy szükség van-e újra struktúrálásra az ellátási láncokban. Így mi cégen belül azért beszélgetünk erről elég sokat, meg nyilván az ügyfeleinkkel is beszélgetünk. Hogyha személyes véleményet kérdezi, akkor én várok egyfajta földrajzi eltolódást, tehát egy picit lokalizálni fogják a cégek majd a termelési láncaikat. Minél közelebb legyen az alapanyag, annál kisebb mértékben van kitéve, például egy határzárval, egy földrajzi, nagyobb földrajzi értelemben vett zárnak a kockázatának, legyen szó arról, hogy mondjuk nem minden alapanyag feltétlenül kell, hogy Ázsiából jöjjön, hanem legyen mondjuk Európához egy közelebbi lokáció is. Másik lehetőség az, hogy szélesítik a beszállítói láncok körét, vagy a beszállítók körét, hogy ne csak egy forrásra támaszkodjanak, hanem 4-5-6 alternatív forrás is rendelkezésre álljon, amikor válogatnak, hogy választ, amikor esetleg az egyik bedugul, akkor tudjanak a másikhoz fordulni, és onnan fel tudják tölteni. És természetesen, ahogy is mondta, az is egy természetes reakció lehet, hogy a raktározás, az alapanyag készletezési szokások, azok megváltoznak.
És akkor ennek viszont fizetni kell az árát, és az előbb-utóbb a végtermékben is meg fog jelenni, és akkor ez lesz a biztonság ára?
Valószínűleg igen, de azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert ezek tényleg olyan nagymértékű globális stratégiai újragondolásokat követelnek meg cégcsoport szinten, főleg egy globális nagyvállalatnál ez nem napokban, hetekben, de nem is hónapokban mérhető, hogy felülvizsgálják esetlegesen a beszállítói lánc földrajzi fizikai összetételét.
De hogyha ez egy globális nagyvállalati döntés, akkor a többiek is fognak hozzáigazodni, mert azt nehéz elképzelni, hogy az egyik globális nagyvállalat így dönt, a másik meg úgy dönt, mert akkor a versenyfeltételek, a versenyben való helytállás az nem ugyanolyan lesz. Tehát egyszerre, ha valaki dönt, akkor mindenki megy utána?
Hát, hogy beszéltük, több lehetséges útvonal van, csak hogy egy gyakorlati példát mondjak, amikor 2009-ben beütött a válság, az is egy nagyon komoly átrendeződést kezdeményezett így a globális gazdasági szereplők piacán. Új struktúrákat alakítottak ki, hogyha fogalmazhatok, így újra gondolták a kereskedelmi, gyártási, marketing és egyéb stratégiájukat, és egy ilyen hullámszerűen volt egy-két cég, aki előszaladt, aztán utána ez a hullám ez így terjedt tovább, 2-3 év alatt még sokan felzárkóztak hozzájuk, voltak olyanok is, akik nem tettek semmiféle változást, mert úgy ítélték meg, hogy ez az ő tevékenységükre, az ő termékükre, az ő üzletükre nem vonatkozik, de láttunk egy hullámot, hogy az elején pár szereplővel indult, volt egy kicsúcsosodás, volt egy lecsengés. Lehet, hogy itt is ez fog előfordulni.
Mekkora kockázatként tartják azt nyilván, hogy az államok a válságkezelés árát előbb-utóbb valakitől be fogják szedni, attól tudják beszedni, aki jövedelmet termel az adóztatás útján.
Nem került be az első ötbe az adóemeléstől való félelem, ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy ez nőtt a legnagyobb mértékben, 58%-ra emelkedett, ezt jelölték meg a vezérigazgatók 58%-a, hogy az adóemelésektől várnak, mert most félnek, elnézést, mert hogy most elég sok mindenre kell költeni, olyanra, amire nem terveztek az államok korábban költeni. Valóban, ahogy ön is mondta, ennek valakinek meg kell fizetni az árát, és ez valószínűleg vagy a vállalatok, vagy az emberek, vagy a kettő kör együtt lesz majd képes és kénytelen ezt megtenni. Úgyhogy, ha nem is került föl az első helyre, de a legnagyobb százalékos arányban az adóemeléstől való félelem növekedett ebben az évben.
Hogyan számolnak a vezetők a dolgozóik egészségi állapotával? Ez a járvány arról ismerszik meg, hogy nagyon gyorsan képes nagyon nagy számú embert kivenni szinte bármilyen munkaszervezetből. Uh-huh. Ez más kockázat, mint amikor azzal számolnak, hogy hát nehéz a munka, és egy-két ember időnként kiesik?
Abszolút más kockázat, bár egy picit azért... Itt viszont lehet, hogy csalókák az eredmények, mert most szembesülnek, ha valamikor, akkor talán most szembesülnek a magyar vállalatvezetők azzal, hogy nagy tömegben esnek ki munkavállalók. Korábbiakban, akár a tavaszi első hullámnál, akár az őszi-téli második hullámnál azért ez a fajta tömeges megbetegedés és tömeges kiesés nem volt annyira jellemző. Számolnak vele, és számolnak egyébként a hosszú távú hatásaival is a koronavírusnak. Volt olyan vezérigazgató, aki a beszélgetés során azt mondta, hogy egyre többet lehetett hallani, hogy van ez a hosszú COVID, tehát a később megjelenő tünetek azok is okoznak egészségkárosodást, akár tartós egészségkárosodást, és volt olyan vezérigazgató, aki azt mondta, hogy ő már erre készült, tehát gyakorlatilag eddig nem volt ilyen vállalategészségügyi szolgáltatás náluk, de tekintettel arra, hogy úgy számol, hogy aki megbetegedett tőlük, annak akár hosszabb távon elhúzódó tünetei lesznek, most ezt ki fogják építeni, úgyhogy kénytelenek vele számolni. És kénytelenek azzal is számolni, hogy előfordulhat az, hogy például egy munkásbusznyi ember hirtelen egyik pillanatról a másikra kiesik a munkavégzésből. Ez nyilván egy nehezen kezelhető kockázat. Hosszú távon az automatizáció tud erre megoldást jelenteni, jelenleg pedig a minél magasabb szintű biztonsági intézkedése.
Hogy számol egy vezérigazgató a COVID-nak azzal a lehetőségével, hogy a munkavállalója akár hosszú időre is kiesik. Ilyenkor azt mondja, hogy nem baj, majd veszek a piacról egy egészségeset, már ha a piacon találok olyat, vagy inkább úgy számol, hogy megpróbálom megtartani azt a munkavállalómat, akinek a képzésébe egyébként korábban sok pénzt öltem bele, mert még mindig jobban jövök ki a végén, mintha egy újjal, nulláról kezdem az egészet előről.
Kettős a válasz a kérdésére. Az egyik valóban ez az ára, amit mondott, ezzel meg tudom erősíteni, hogy akinek már a képzésébe ültünk, azt érdemes megtartani. Ráadásul egy olyan helyzetben, amikor egy rajta kívülállóból egy egészségügyi problémája keletkezik egy globális világjárvány idején, akkor nem is annyira erkölcsileg sem annyira megfelelő ezt az embert elengedni, meg munkajogi korlátai is vannak. A másik probléma viszont az, hogy azon túl, hogy már beleöltünk nagyon sok pénzt, nem biztos, hogy találunk embert a piacon. Függetlenül attól, hogy nyilván szűntek meg munkahelyek, számos munkahely szűnt meg elsősorban tényleg a vendéglátás, turizmus területén. Ennek ellenére a vezérigazgatók, akiket kérdeztünk, azt mondták, hogy az alapvető fontosságú szakembereknek a rendelkezésre állása, mint probléma, az egyáltalán nem látszik megoldódni. Tehát az, hogy most hirtelen kikerült a munkaerőpiacra pár tízezer ember, az rajtuk nem segített.
A szakember hiány, mint kockázat, ez ugyanolyan súlyú, mint a korábbi felmérésekben volt, vagy a pandémia ezt is átalakította?
Hát azt mondanám, hogy az abszolút nyertesünk, ahogy mondom, az a pandémia, tehát mindenki attól tart a legjobban, de második helyen ott van az alapvető fontosságú szakemberek kérdésköre, és ráadásul nem sokkal lemaradva a pandémiáról, csak hogy mondjak egy összehasonlítást, 82% mondta azt, hogy leginkább a pandémiától aggódik, 77% pedig már a szakembereket jelölte meg alapvető fontosságú aggodalomként.
Amikor a szakember hiányt aggasztónak tartják, akkor mi van a fejükben második gondolatként, hogy hogy kell azt előállítani, hogy legyen szakember? A vállalat saját képzést csinál? Az állami képzéseket próbálja olyan irányba terelgetni, hogy neki szakembere legyen?
Mindenképp megfogalmazódott a vezérigazgatók részéről az, hogy az államnak komolyabb szerepet kellene vállalnia a hiány szakmákhoz kapcsolódó képzések növelésében, a hiány szakmákban rendelkezésre álló munkaerő számának a növelésében. Ezt nagyon, tehát több mint a vállalatvezetőknek több mint a fele azt mondta, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szerepet kéne az államnak vállalnia, jobban oda kell tennie magát, jobban szerepet kell vállalni tényleg. Amíg azonban ez nem történik meg, addig nincsen más lehetőség, mint hogy keresnek olyan embert, aki ránézésre jónak tűnik, még ha nincs is megfelelő szakirányú végzettsége, és ők majd kiképzik maguknak, megtanítják neki, amit tudnia kell a munkájához. És nagyon sok vezérigazgató mondta, hogy ő már úgy van vele, hogyha valaki látszik, hogy szorgalmas, akarja csinálni, dolgozni szeretne, és lehet, hogy mondjuk irodalomtanári végzettsége van, én meg informatikust keresek, akkor még az is jobban megéri, hogyha kőkemény munkával, külső oktatócég bevonásával hónapokon keresztül képzem, de a végén lesz egy jól képzett, elkötelezett munkavállalom, mint hogyha kiteszek egy hirdetést, és akkor várom, hogy a sült galamb a számba repüljön, és jelentkezzen majd egy szuperül direkt az én céljaimnak és az elvárásaimnak megfelelően kiképzett szakember, mert erre lehet, hogy hónapokat, éveket kell várni. És akkor inkább belefekteti mind az energiát, mind a pénzt a nem szakirányú végzettséggel rendelkező, de elkötelezett munkavállaló továbbképzésébe.
Mi tesz egy munkavállalót elkötelezetté? Mit gondolnak erről a vezérigazgatók? Úgy általában, meg most a pandémia idején is.
Általánosságban nyilván a munkavégzésnek a minősége, a motivációja a munkavállalónak. Motivált, jó minőségű munkát tesz le az asztalra, és tartósan hajlandó, és akar a cégnél maradni.
Tehát, de mitől akar valaki tartósan a cégnél maradni?
Igen.
Kulcskérdésnek tűnik.
Hogy miért akar valaki ott maradni?
Mit gondolnak erről a vezérigazgatók? Az ember azt gondolná, hogy biztos nagyon meg kell fizetni, de valószínű ennél bonyolultabb a dolog.
Abszolút bonyolultabb. A vezérigazgatók jelentős többsége azt mondja, hogy főleg a legújabb generációnál a fizetés az már csak egy dolog. Korábban láthattuk azt, hogy ha 5 forinttal többet ajánlottak egy másik helyen, akkor már ment is a munkavállaló. Főleg az új generációs munkavállalóknál ugyanakkor az egyéb körülmények a vezérigazgatók szerint sokkal, ha nem is jobban, de legalább ugyanolyan mértékben nyomnak alatba. Ilyen a munkahelynek, a munkahelyi környezet. Hát most ugye ez a home office-ban ez kevésbé releváns, de ha bízunk benne, ha egyszer visszatérünk a normál kerékvágásba, akkor a munkahelyi környezet ismét relevanciával fog bírni. Ilyen a rugalmasság. Ilyen az, hogy milyen egyéb addicionális kényelmi szolgáltatásokat biztosít nekem a munkavállaló, milyen képzéseket biztosít, milyen a csapat, amiben dolgoznom kell, és még korábban tényleg azt tapasztaltuk, akár mi is a PVC-nél, hogy az első, ezeken nem kell foglalkozni, hogyha jól megfizetem, akkor igazából mindegynek lesz neki, hogy egy ablak nélküli pincében dolgozik egyedül sötétben, nyilván sarkítok. Addig most már hajlandóak és képesek az emberek úgy is munkahelyet váltani, hogyha alacsonyabb a fizetés, amit kapnak, de például magasabb a rugalmasság, van lehetőség az otthoni, teljes körű otthoni munkavégzésre, vagy egy rugalmasabb munkavégzésre, vagy jobb az addicionális csomag, ami a fizetés mellé kiegészítésként jár, van például nyelvtanulási lehetőség, vagy van például soft skill training lehetőség. Egyre inkább azt látják a vezérigazgatók, hogy most már csomagban kell gondolkozni, és nem fizetésben, tehát nem csak a pénz számít, hanem mellé kell tenni másik 6-7 elemet ahhoz, hogy a munkavállalót meg tudjuk tartani, őt motiváltan tartsuk, és jól érezze magát a munkahelyen, elkötelezett legyen.
De amikor home office-ben dolgozunk, akkor egy kulcskérdés, hogy van-e internet, van-e gépünk, igen, az a gép jól működik-e, azt csinálja-e, amit mi akarunk, és nem azt, amit valaki más. Magyarán a kiber fenyegetettség kérdését, azt hogyan súlyozzák most a vállalatvezetők? Ami ugye egy egyszerű működésnél, hogy levelezgetünk, nem probléma, de ha mondjuk egy vállalati rendszert kell otthonról ki meg bekapcsolni, akkor baj lehet belőle, hogyha abba valaki harmadik személy is belenyúl.
Jelentősen nőtt a jelentősége. Benne volt egyébként már így a toplistában korábban, és már az elmúlt pár évben, mondjuk 3-4 évben ez már így fölzárkózott, mindig az első 10-ben szerepelt, de most különös hangsúly vetült rá, és pont ahogy ön mondja, a home office az még egy réteget rárakott erre a kérdésre, erre a problémára. Úgyhogy azt láttuk ebben az évben, hogy a kiberfenyegetés, adatvédelem, számítógépes fenyegetések így összefoglaló néven, azoknak a jelentősége nagy mértékben nőtt, gyakorlatilag az első 5-be bekerült már.
A vállalatvezető.
És egyébként, igen.
Hogyan tervezik a jövőt? Akarnak-e mondjuk fuzionálni, felvásárolni, startupokkal együttműködni? Vagy valami más van a fejükben most, hogy látják ezt az évet?
Most sokkal kevésbé van hangsúlyban, vagy előtérben a fúzió, illetve a startupokkal való együttműködés. A startupokkal való együttműködési ajlandóság az kimondottan csökkent. Amire koncentrálni szeretnének az első körben a digitális transformáció, ez végzett az első helyen a felmérésünkben. Nyilván ezt megint a home office is hozta magával, hogy amikor ott ültek a kollégák egymás mellett, akkor nem derült ki, hogy valaki mennyire nincs még felkészülve például ezeknek a file sharingnek vagy file megosztóknak a használatára. Most, hogy egyedül dolgozik mindenki otthon az otthonában, előkerültek bizonyos hiányosságok, és előkerültek olyan hiányosságok is, hogy nem tudunk együtt dolgozni, mert nem rendelkezünk olyan alkalmazásokkal, olyan felületekkel, ahol távoli munkavégzésnél a közreműködés megvalósítható legyen. Ugyanúgy fontosnak tartják a költséghatékonysági intézkedéseket, de én ezt nagyon pozitívnak tartom, ha mondhatom így, hogy fontosnak tartják, de nem növekedett a jelentősége. Én ezt azért a tavalyi évhez képest, ezt azért tartom pozitívnak, mert az egyik első természetes dolog, amihez egy cég nyúlhat, amikor azt érzi, hogy válság következik, hogy megvág, visszavágja a költségeket. Mi már akkor, amikor még csak arra számít, hogy esetleg a befektetési oldalon csökkenés lesz, de még az valójában nem történt meg. Én ebből a tavalyi évvel azonos eredményből arra következtetek egy kicsit, hogy nem ebben látják a vezetők a kiutat, hogy a költségeket vágják le, hanem sokkal inkább a belső működésnek az átalakításában, újragondolásában. Automatizáljunk, emeljük tényleg magas szintre a digitális transformációt, fejlesszük a vezetőket, koncentráljunk az innovációra, és természetesen biztosítsuk a megfelelő informatikai és kiberkörnyezetet, amiben biztonságosan tudunk együttműködni, akár távoli munkavégzés keretében is.
Erre a válság, a pandémia kényszere hívta fel a figyelmet, mert úgy emlékszem, hogy ez korábban is volt tervbe véve azt, hogy a digitális transformáció, az automatizálás erősítése, de akkor nem tűnt ez ennyire eltökélt egyöntetű szándéknak.
Én most a válság sok hiányosságra rávilágított. Amiről azt gondoltuk, hogy jól van az úgy, a saját példánkból is tudom mondani, akár a PVC életében, és mi azt gondoltuk, hogy minden tökéletesen működik. Aztán amikor hirtelen az egész cég tavaly márciusban hazament, és otthonról dolgozott, akkor kiderült, hogy azért még van hova fejlődni. Tehát azt hittük, hogy már jó helyen vagyunk, de amikor valakinek ennyire az arcába nyomják, hogy na tessék, akkor péntekről hétfőre gyakorlatilag oldjad meg, hogy mindenki a saját otthonából végzi a munkáját, akkor nagyon sok hiányosság kiderül. Ez velünk is így volt, és úgy gondolom, hogy minden vezérigazgatónknál igaz ez. Nagyon kevés olyan cég van, talán csak azok a cégek, akik már eleve hibrid módon működtek, tehát nagyon elterjedt volt náluk az otthoni munkavégzés, és sosem volt olyan, vagy nagyon ritkán volt olyan, hogy mindenki bent tartózkodott az irodában. Talán ők, akiket a legkisebb meglepetésként ért a válság okozta, ilyen mint hogyha tényleg reflektorral rávilágítottak volna a problémákra. Aki nem ebben a rendszerben működött korábban, azokat a vezérigazgatókat biztos, hogy érte kellemetlen meglepetés.
Az látszik az adatból, hogy az üzleti utazások meg a kiszállások iránti igény, ez nem nagyon akar visszatérni, és én is beszéltem nagy vállalat vezetővel, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem hiányzik neki, hogy repülnie kelljen, vagy 3 órát autóznia kelljen ide-oda, mert a telefont már jégen föltalálták, a videó kapcsolaton ugyanúgy meg lehet csinálni. Ez egy általános nézet, ez nem hiányzik senkinek?
Nem, azért az túlzás mondani, hogy nem hiányzik senkinek. Van jó pár vezérigazgató, aki megjelölte ezt, hogy ő nagyon szívesen venné, hogyha ismét lenne lehetősége utazni. Itt nyilván nem feltétlenül az utazás élménye, tehát az, hogy 3 órát autózni kell, hanem inkább a személyes interakció az az, ami valójában hiányzik, hogy a külföldi kollégákkal személyesen is lehessen kapcsolódni. Mert jó ez az online megbeszélés, de én is, hogyha választhatnék, hogy mondjuk egy nemzetközi rendezvényre személyesen menjek el, vagy videón, hát kényelmesebb nyilván a dolgozó szobából betárcsázni, de cserébe este nem tudok senkivel se beszélgetni, mondjuk egy pohár jó por mellett. Uh-huh. Úgyhogy inkább ezt hiányolják. Én azt mondanám, hogy a vezetőknek nagyjából az egyharmada, vagy egy kicsivel több, mint az egyharmada, igenis azt mondta, hogy ő szeretne menni utazni, és annak inkább ezt a személyes jellegét hiányolja, mint sem tényleg a kényelmetlenséget.
Milyen hozzáállásúak tapasztalataik szerint a magyar vezetők? Szeretnek ott lenni és személyesen is motiválni, odaállni a munkavállaló háta mögé, megveregetni a vállát, vagy leteremteni? Tehát ez hiányzik?
Igen, ez abszolút hiányzik. És szerintem az egyik nagy küzdelem is volt, amivel a vezetőknek meg kellett birkózniuk így a koronavírus idején, hogy ugye ennek a személyes jelenlétnek 2 vetülete van, ahogy ön is mondta, az egyik a motiválás. Itt több mint a vállalatvezetők fele azt mondta, hogy sokkal nehezebben birkózik meg ezekkel a motivációs kihívásokkal így távoli munkavégzés esetén. A másik meg, ami az első pár hónapban kritikus volt, hogy valahogy sokan úgy gondolják, hogy amíg látom, hogy mit csinál, addig van kontrollom fölötte, hogy ténylegesen mit csinál, mert akkor már látni fogom, hogy nem dolgozik. Na, hazament otthon ül a nappaliba, konyhába, dolgozószobába, hálószobába, ahol éppen helyet talált magának, nem tudom rajta tartani a szemem állandóan, ki tudja, hogy dolgozik-e egyáltalán. Tehát ez a személyes kontroll, ennek a hiánya, ez elég komoly fennakadásokat okozott így a vezetőknek a működésében. Ez több vezérigazgató is elmondta, hogy erre programot kellett létrehozniuk, vagy kell majd a jövőben létrehozniuk, fejleszteniük kell a vezetőket. Egyrészt abból is, hogy el tudják engedni ezt a kontrollt, ne érezzék a folyamatos feszültséget, hogy muszáj rajta tartani a szememet, mert vannak más módszerek is, hogy hogyan ellenőrizzem, hogy dolgozik a munkavállalom. Másik oldalról meg eszközöket kell nekik adni, hogy ilyen környezetben is a megfelelő motivációt, a csapat szellemet, a csapat összetartást azt tudják biztosítani a kollégák számára.
A hatékonyság a vezetők szerint hogyan alakult a pandémiának abban az időszakában, amit a felmérés ideje alatt meg tudtak élni? Sokan személyes tapasztalatok alapján azt mondják, hogy nem romlik egyáltalán a hatékonyság, mert az ember otthon is képes hatékonyan dolgozni, már aki, meg van, aki otthon se, meg a munkahelyén se.
Én is ezt tapasztaltam, ezeket a visszajelzéseket kaptam, hogy arra számítottak tényleg pont a személyes kontroll hiánya miatt, hogy na itt aztán rettenetes visszaesés lesz, és kiderült, hogy aki dolgozni akar, elkötelezett és szeretné a munkáját végezni, egy rendes, becsületes munkavállaló, annak majdnem, hogy mindegy, hogy fizikailag hol van. A munkáját ugyanúgy el fogja végezni, meg ha nagyon őszinték vagyunk, hogyha valaki nem akar dolgozni, akkor azt a munkahelyén is kiválóan el tudja kerülni. Lehet, hogy ott előbb-utóbb jobban észreveszik, mint mondjuk egy online környezetben, de azért ideig óráig meg tudja oldani. Úgyhogy összefoglalva nem jelezték, hogy visszaesett volna a hatékonyság, sőt volt olyan vállalatvezető, aki azt mondta, hogy hatékonyság növekedést tapasztal, mert főleg a fiatal munkavállalók esetében, amikor bezárt a világ, akkor nem nagyon tudtak mit csinálni, akkor hát, hogyha mondhatok, ilyet kínjukba dolgoztak, de több órát tettek bele a munkavégzésbe, mint amit egy normál irodai környezetben vagy vállalati környezetben megtettek volna. Aztán persze erre vigyázni kellene, hogy kiégéshez vezessen, de az első pár hónapban tényleg volt olyan vezető, aki azt mondta, hogy már volt, akire rá kellett szólni, hogy most már ne túlórázzál többet, kedves kolléga, mert túl sok lesz.
Én is ide akartam kiukadni a kiégéshez. Arra akkor a felmérés idején volt már valami elképzelésük a vezetőknek, hogyha egyszer ennek vége lesz, és mindenki visszamegy egy vagy két év pandémia terhével a nyakában, akkor valószínűleg sokkal több hangos szó lesz az irodában, meg a munkahelyen is, mint korábban lett volna, de az is lehet, hogy az emberek annyira megörülnek egymásnak, hogy mindenki egymás nyakába fog borulni, mert végre már lehet. Szóval a vezetők hogy számoltak ezzel a jelenséggel?
Szerintem mind a kettőre számítanak. Az első napon biztos nyakba borulás lesz, legalábbis ezt mondták többen. Nyilván elmúlt egy év, azóta kellett felvenni új munkavállalókat, úgyhogy nagyon sokakkal akkor fognak először személyesen találkozni majd a kollégák. Ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy valakivel, vagy olyan nagyon szokatlan élmény, hogy valakivel már fél éve dolgozom együtt, elvileg ugyanannál a cégnél, elvileg ugyanabban a csoportban, de még soha nem találkoztunk, úgyhogy biztos lesznek érdekes találkozások így a konyhában a kávéfőzőgép mellett. Aztán ugyanakkor az sem elkerülhető, hogy összességében ez a helyzet, ez a fajta ilyen bizonytalanság, nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, nem tudjuk, hogy hogy lesz vége. Van ezért nagyon sok emberben egy jelentős félelem, főleg itt a harmadik hullámban, hogy súlyosak a tünetek, el kell izolálnom magamat. Tehát hogy azt mondták a vezetők, hogy sokat olvasnak erről, számos cikk és írás jönnek meg arról, hogy milyen pszichés hatásai van ennek a pandémiának, és tartanak tőle, hogy ennek az igazi lecsapódáshoz majd akkor lesz, hogyha visszamegyünk így a munkahelyre, és kiszakadunk az elmúlt 12 hónap valóságából, és újra a régi valóság lesz a mindennapok része.
Mennyire elégedettek a vezetők a pandémiával kapcsolatos tájékoztatással, mert ahogy a világban nézzük, minden országnak szinte más és más a gyakorlata. Valaki szinte semmit nem közöl, van, aki ömleszti az adatokat, van, aki naponta, van, aki óránként, teljesen más gyakorlat.
Alapvetően kockázatként jelentik meg a félre tájékoztatást, és azt, hogy nagyon sok téves információ kering. Kicsit azért nehéz erre a kérdésre válaszolnom, mert amikor az interjúfelvételek zajlottak, akkor nem volt ennyire kritikus még az információ áramlás, mint talán most. Vegyes volt a kép. Volt, aki azt mondta, hogy számára ez az információ, amit megjelenik, tehát megnézi a napi sajtótájékoztatót, és az neki bőven elegendő. Volt, aki viszont azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy nem átláthatóak az adatok, és nem érzi azt, hogy valós tényközlések lennének, hanem minden nap csak érkezik valami. Tehát a skálának mind a két végéről hallottunk megjegyzést.
Mennyire illeszkedik a magyar vezetők jövőlátása meg helyzetértékelése a globális felmérés által rajzolt trendbe? Ugyanúgy látjuk a világot, ugyanabban az iparágban, vagy másképp?
Jellemzően a trendek azonosak, de mindig vannak eltérések. Hogy csak egyet emeljek ki a gazdaság jövőjével kapcsolatban, a magyar vezetők azok rendszerűen pessimistábbak, mint a globális felmérésnek az adataiban. Összességében a nagyságrendek azok még meg is vannak, és még a sorrendiség sem szokott olyan rettenetesen eltérni, tehát nagyon nagy különbség nincsen. Van egy-két olyan specialitás, ami nyilván a magyar felmérésben megjelenik, mondjuk egy példát az aggodalmaknál az árfolyam ingadozás. Az a globális felmérésben nincsen ennyire elől. De a túlszabályozottság sem feltétlenül jelenik meg annyira előkelő helyen. De egy-két apró eltéréstől eltekintve vannak százalékos különbségek, de a trendek nagyjából megegyeznek.
Annak mi a magyarázata, hogy rendszerűen pesszimistábbak a magyar vezetők? Még csak 30 éve van kapitalizmus nálunk, vagy mi?
Valószínűleg ez is lehet, illetve talán még egy másik ok, hogy, és nem megbántás meg se, abszolút, mert nagyon széles látókörű és jól felkészült emberekről beszélünk, de mindig azt kérjük, hogy így igyekezzenek, amikor a véleményüket kérjük, csak így a magyar cég, amit ők vezetnek, annak a vonatkozásában nyilatkozni, míg a globális felmérésben nagyon sokszor a globális vezetőt kérdezzük meg, és a globális vezetőnek lehet, hogy egy kicsit színesebb a kép, mert ő egyszerre lát 36 céget, aki alá tartozik, és az egyik mondjuk lehet, hogy sötétet csettel festenek, de a másiknál meg nagyon-nagyon rózsás a helyzet, és akkor ez így kiegyenlíti. Még egy magyar cégvezető az egy szűkebb piacon, egy szűkebb környezetből tájékozódik, és mond véleményt elsősorban a saját cége tekintetében. Úgyhogy ez a fajta kiegyenlítő hatás, ez nem biztos, hogy megjelenik. Tehát azt mondom, hogyha van egy ilyen általános hullám a gazdaságban, hogy például egy pesszimizmus, egy válságvárás, akkor minél szűkebb a kör, amire nézünk, annál hangsúlyosabbak lesznek az eredmények.
Mikorra várják a kilábalást Úgy értem, hogy azt az időszakot, amikor azt mondhatjuk, hogy mögöttünk van a pandémia, és nem csak ledolgoztunk, hanem az eredetileg elképzelt növekedési ütem szerint mehetünk tovább.
22. A legtöbb cég 2022-t jelölte meg ezzel kapcsolatban, hogy akkor fognak tudni visszaállni teljes mértékben már a válság előtti növekedési pályára, és ugye létszám tekintetében meg már 21-ben azt mondták, hogy növelni fogják a munkavállalói létszámot valószínűleg, úgyhogy egy visszapattanásra számítanak.
Ez a 22-es visszaállás, ez azt jelenti, hogy addigra már a pandémia alatt elvesztett jövedelem is vissza van pótolva, tehát sima az emelkedés, vagy egy visszaesett jövedelemről kell tovább menni?
Nem, az már a visszapattanás, tehát az eredeti bázishoz képest.
Globális vezetők nagyjából szintén 22-t látják?
A globális vezetők is, próbálom felidézni a globális eredményt, szerintem igen.
És 22-re eltűnik, és nem is kell vele a továbbiakban számolni, vagy mostantól kezdve a mi vezetőink fejébe legalábbis benne van, hogy lehet ugyanilyen rossz a helyzet, ugyanilyen gyorsan, mint amilyen gyorsan a COVID-19 jött, mert néhány hónap volt, mire ideért.
Szerintem azt nem fogják tudni kitörölni. Ezt többen hangsúlyozták, hogy erre készülni kell a jövőben. Ez csak az első volt. Volt olyan vezérigazgató, aki azt mondta, hogy szerencsések voltunk. Mert hogy egy nyilván nagyon sok ember életet követelt, és nem bagatelizálni szeretném a vírust, de hogy a százalékos halálozási arányát tekintve globális vírusnak ez egy jó főpróba volt, hogy mennyire van a világ felkészülve. És ugye az eredmény az lett, hogy nincs, tehát nem tudjuk megállítani, nem tudunk reagálni feltétlenül jól a helyzetre globális szinten, úgyhogy ők azt mondták, hogy ezt nekik bele kell építeni mostantól a stratégiájukba, ha nem is feltétlenül egy vírus, hanem bármiféle más válsághelyzet, egy válság állóbbá kell tenniük a cégüket annak érdekében, hogy biztosítsanak egy stabil jövőt.
De erre van valami konkrét elképzelése mondjuk egy autógyári üzemet vezetőnek, hogy lehet azt válságállóvá tenni? Oda be kell járni nap, mint nap.
Hogy automatizálni nagyon magas szinten.
És akkor számol azzal is, hogy ahogy automatizál, embereket mégis föl tud venni? Mert azt tanultuk, hogy az automatizálás az a kétkezi munkaerő csökkenésével jár szükségszerűen.
Alapvetően igen. Tehát itt a kettőt azt nem egyértelműen kötném össze, tehát én ezt például az autóiparra mondtam, amit kérdezett, hogy ott mit lehet csinálni. Voltak, akik csökkentettek létszámot, és voltak olyanok is, akik azt mondják, hogy az automatizálás az nem feltétlenül jár az összmunkaerő létszámának a csökkenésével, hanem inkább a munkaerő struktúrájának az átalakításával nyerhet tovább a lehetőséget biztosít arra, hogy szélesítsék a tevékenységi kört. Tehát attól, hogy én beállítok egy automatizált képsort, nem feltétlenül kell azt az egyébként öt nagyon értékes munkavállalót, aki előtte nem félig automatizált képsoron dolgoznom, elküldenem, hanem meg tudom nekik találni a szervezetben azt a helyet, ahol ők továbbra is hasznos hozzáadott értéket termelő munkát tudnak végezni, esetleg egy új feladatot definiálni nekik. Tehát a vezetők egy része szerintem ebbe gondolkozik, hogy nem költséget csökkentünk, hanem fejlesztjük a belső működést.
Saját piacuk bővülésével számolnak-e a vezetők a következő időszakban, vagyis hát 22-től? Vagy jó ez nekik így, ahogy most van, mert ez legalább működik és stabil?
Nem. Szeretnének új termékeket és szolgáltatásokat továbbra is behozni a portfóliójukba, és szeretnének új piacokon is megjelenni. Tehát egy kicsit úgy veszem észre, hogy a koronavírusra azt mondták, hogy ez egy szünet. Tehát most volt egy ilyen szünetrész, de az alapvető működésünket a jövőben, azon kívül, hogy kockázatállóbbá tesszük a vállalkozást, és nyilván beépítjük ezt a stratégiánkba, nem változtatja, mert ugyanúgy a bővülés az út, ami előre vezet, és a bővülést azt nem csak termékportfólió, piac szerzés szintjén is értelni kell.
Mennyire nagyra látó egy magyar vezérigazgató? Szóval mi a piaci elképzelésének a horizontja, az Európai Unió? Oroszország? Kína? A földgolyó? Hogy képzeli el a növekedést?
Attól függ, hogy egy milyen cégnek a vezetőjéről van szó. Minél kisebb a cég, ha azt mondanám, hogy minél korábbi fázisában van a fejlődési szakaszának egy cég, annál inkább kisebb az a földrajzi terület, amit befog. Egy nagy vállalat esetében nem jelentenek már a korlátot óceánok, tengerek, tehát ők már globálisan gondolkoznak, ugyanúgy felvevő piacnak számíthat nekik például egy Egyesült Államok, vagy a másik oldalon Kína. Nyilván először a könnyebb és gyorsabban elérhető piacokra koncentrálnak, amik a közvetlen környezetünkben vannak, tehát Európai Unió, de egy olyan termék esetében, ami nem rövid földrajzi útvonalhoz kötődik, nem romlik meg, például ott nincsenek már földrajzi korlátok. Ha csak nem, és itt hadd térjek vissza, amire az elején beszélgettünk, az ellátási láncok és az értékesítési útvonalakon bekövetkező fizikai akadályok jelenthetnek egy korlátot.
De ezzel mostantól kezdve mindig számolnak már. Mert hogy a saját életükben láttak egy ilyet, és tudják, hogy ez létezik, nem csak 100 évente.
Igen, számolnak vele, de nem úgy számolnak vele, hogy minden nap rettegnek a bekövetkezésétől, hanem inkább alternatív, tehát válságterveket készítenek, amiket betesznek a fiókra, hogy ha ilyen helyzet van, akkor legyen egy kész terve, mert eddig nem feltétlenül voltak kész tervek, mert nem volt ilyen, hogy akkor most minden határt lezárnak. Most már van egy vészforgatókönyvük, ami el van téve a fiókba, de a hétköznapjaikat alapvetően nem az alapján élik.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kosz Barbara, a PVC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.